Valéria új Dolce Vita Itália élménye a magyar képzőművészetben című kiállításáról Vellág Gábor művészettörténész és Prágai Adrián kurátor mesél a stúdióban az M5 csatorna adásában fél öttől. Kedves hallgatóink, a kalendárium végén köszönjük a figyelmüket. Hangmérnökünk Hajósi Bence volt ma, a szerkesztő pedig Kádár Dóra. Nánás Janikót hallották.
Ismételtük meg. A Kossuth Rádió Mezőkovácsházán FM 88,3.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Nánás Janikó.
Földes Gábor színészt kivégezték, Darvas Ivánt, Mensáros Lászlót, Nagy Attillát bebörtönözték, másokat eltiltottak a pályától. A színházi világ is megszenvedte az 1956 utáni megtorlásokat. A forradalom 70. évfordulóján bemutatjuk, hogyan jelentek meg a történelmi változások a színházakban az 53 utáni enyhüléstől az 56 utáni visszarendeződésig. A Szabó Magda Talpra Magyar című nemrég megjelent könyve végigköveti az eseményeket visszaemlékezések, napló részletek, levéltári és állambiztonsági iratok segítségével. A Fővárosi Nemzeti Színházban pedig kiállítás nyílt a diktatúra áldozatairól. Jó napot kívánok! 1953. Sztálin halála és Nagy Imre miniszterelnöksége miatt enyhülést hozott a magyarországi politikai életbe. A színházakban megszülethettek olyan előadások, amelyek korábban nem, persze általában rövid életűek lettek. A Talpra Magyar című kötet szerzőjét, A. Szabó Magdát halljuk.
Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója felkéri Németh Lászlót, hogy írjon egy darabot, megírja a Galileit, és elkezdődik egy 4 éves kálváriája. Ide-oda tologatás, át kell írni. A vége az, hogy 56. október 20-án mutatják be végül a Galileit, és akkor 3 előadás után nem kerül műsorra. Galilei sorsa azt a kérdést vetette fel, hogy szükségszerű-e valamilyen fajta megalkovása ahhoz, hogy létrejöhessen egy nagy mű, vagy kérlelhetetlennek kell lenni, de akkor a mű nem születik meg. Hogy ebben aztán milyen áthallások lehettek, természetesen a hatalom is erre borzasztó érzékenyen reagált. Megszületik az első társadalmi szatíra, Urbán Ernőnek az Uborkafa című előadása, amely nagyon komoly vitákat vált ki. A kortárs társadalomnak volt egy nevetségessé tevő képe.
55-ben nagyon fontos momentum Madács tragédiájának bemutatója a Nemzetiben.
Az ember tragédiája pontosan mutatja ezt a húz meg erez meg állapotot. Tehát ugye 7 éve már a tragédiát nem játszhatták a Nemzeti Színházban. Nem szocialista, világnézet, pessimista, mi az, hogy az Istenben remény, tehát ugye ember...
Egyet, hogy Isten teremtette a világot.
Hát minden baj vele, és 55 januárjában be lehet mutatni végül is. Abban a pillanatban, ahogy meghirdették, elfogytak a jegyek. Olyan tömegek voltak rá kíváncsiak, hogy ettől a hatalom azért úgy kvázi megrettent. És hát van egy olyan szöveg is, amit találtam éppen Molnár Gál emlékezésében, Molnár Gál Péter, aki ő maga is aztán jelentett rendesen a színházi életről, hogy Rákosi elment megnézni egy előadást, és már rögtön mondta, hogy hát ez nem lehet így, veszekszik az igazgatóval, Marton Endrével, ugye ő rendezte az előadást, és végül is az lett belőle, hogy úgy le kell felejteni a repertoárról.
Pikáns dolog ez, hogy a Major Tamás, aki a rendszer jó embere volt, ő játszik egy olyan darabban, amit aztán betiltanak.
55 nyarán, júliusban Rákosi magához hívatja a Színház és Filmművészeti Szövetséget, hogy elmondja nekik, hogy mi a baj itt a magyar színházi életben, és hát valóban Dózsa, Kossuth, ugye ez a fáklya láng, amit szintén el kell felejteni.
Hallgassuk, hogy ír erről Besenyei Ferenc.
Rákosi ott ült velem szemben. Az Akadémia utcában ott voltunk többen, Major Gellért és mások. Besenyei elvtárs nagyon jól van, mondta, de nem is tudta, hogy mit játszom. Most játsszák az ember tragédiáját, és az emberek tapsolnak a szocializmus ellen. Nem ellene tapsolnak, Rákosi elvtárs, szóltam közbe, hanem hálából, hogy ezt játsszuk és láthatják. Jó-jó, Besenyei elvtárs, csak játsszák. A párt fogja a kezüket. Rákosi elvtárs, csak az egyiket, hogy a másikkal dolgozni tudjunk.
Gellért Endre, a Nemzeti Színház nagyszerű rendezője sírva jön ki erről a megbeszélésről, ahogy Gábor Miklós emlékezik, azt mondja, hogy ezért dolgoztunk 10 évig.
És a többi előadás, tehát a Hamlet vagy a Csodálatos Mandarin, hogyan képviselték azt a reflexiót, amit a művészek adtak az adott korszakra?
Hamlet, ez Debrecenben történt, ugye 56 tavaszán mutatta be Péri Árpád rendezésében, és hát fantasztikus szereposztással a fiatal Mensáros László Hamlet, Márkus László, Simon Erzsé, a két főszereplő, tehát Gertrudis és a király, és egy fantasztikus előadás született. Kurták György írta hozzá a zenét. A Debreceni Színház egyébként akkor a legszebb fénykorát élte. De attól, hogy ez egy kicsit peremen is van, ugye ez nem a főváros, egy kicsit szabadabban is lehetett létezni. A Csodálatos Mandarint említi, amelyet szintén régóta nem játszottak az operában, dekadensnek volt ítélve. Bartók zenéje egyébként is elég lassan került vissza az operaház repertoáriára, de játszották már a Kékszakállú Hercegvárát és a Fából faragott királyfit, és szeptemberben már a 3 Bartók mű együtt szerepelt. Tehát olyan fajta felpörgése volt az eseményeknek, amelyek mutatták azt, hogy itt valami készülhet. Említsünk meg még egy előző jelképes napot, október 6-át, ugye Rajk Imre újra temetése. Már az maga is egy előforradalom. És aznap este van a József Attila Színházban Gáli József fiatal drámaírónak a Szabadsághegy című darabjának a bemutatója. Ott van Nagy Imre, arról szól, hogy van egy kinőtt munkáskáder, munkás igazgató, van a mama, és a másik fiú viszont börtönben. És a mamával elhitetik, hogy a másik az nem börtönben van, hanem külföldre ment. Valahol visszajön a Déri Tibor szerelem történet is, hogyha emlékeznek rá. Ezt most csak azért mondtam el, hogy látszódjon, hogy mennyire égető dolgokról szólaltak meg akkor a színpadon. Óriási esemény volt. Győrben Herceg Ferenc Bizánc című darabját mutatják be, háború óta magyar színpadon Herceg Ferenc nem volt. Óriási siker volt, hát sőt, október 6-án Szegeden is van egy előadás, a Szent Johannának van premierje, és hát miről szól a Szent Johanna, ugye só Szent Johannája, van egy ártatlanul halálra ítélt. De ezek mind mozzanatok ahhoz az előkészítéshez, ami aztán történt. És hadd mondjam azt a mai szemmel, hogy kicsit illédésem értő dolog is, hogy veretes nagy művekkel szólítanak meg tömegeket.
A forradalom napjait hogyan élték meg a művészek? Megalakultak a színházakban a forradalmi tanácsok? Mennyire volt megosztott egy-egy színház?
Amikor a színészek megpróbálják kézbe venni a saját sorsukat, akkor van egy-két olyan ember, akire azt mondják, hogy ővelük nem közösködnek. Nemzeti Színházban ugye ilyen Major Tamás, Gábor Miklósnak sem felejtik el azért a pártitkári múltját, meg az, hogy azért nagyon pártosan is tudott viselkedni, viszont a naplójában nagyon szépen ír arról, hogy hogyan ábrándul ki abból a világból.
Azért viszonylag nagy összefogás sikerül elérniük?
Igen, tehát általában a színházak vezető színészei tudnak ebben összefogni, hogy kézbe tudják venni a saját sorsukat, hogy mit kellene játszani, hogyan kellene a színészek életén segíteni.
Több nagyvárosban voltak megmozdulások, és mindenütt egy-egy nagy név elmondta a nemzeti dalt. Miskolcon ugye Nagy Attila,
Budapesten Sinkovics Imre, Szegeden Bicskei Károly, Kaposváron Csurka László. Szinte azonnal az emberek is kapcsolatot teremtettek így 48 és 56 között. Sinkovics Imre is, Nagy Attila is elmondja, hogy életének meghatározó pillanata az, amikor ott ezrek mondják vele együtt az esküszövegét.
Nagy Attila így emlékezett erre vissza.
Déltájban meglátogatta a színházat Íjes Gyula és Szabó Lőrinc. És éppen velük beszélgettünk, amikor jött a hír, hogy a diósgyőri munkások elindultak. A vendégek elvonultak, mi pedig csatlakoztunk a tüntető tömeghez. Amikor kiérkeztünk az egyetemi városba, az egyik hallgató éppen a nemzeti dalt szavalta, de egymás után kétszer belesült. A tömeg elkezdte üvölteni, hogy Nagy Attila nemzeti dal, Nagy Attila nemzeti dal, gyerünk, mondták mindenütt körülöttem. Fölmentem az egyetem aulájának a tetejére, elszavaltam a nemzeti dalt. 50-60 ezer kéz emelkedett a levegőbe, és velem mondták az esküszövegét. Az ember ilyenkor olyat érez, mintha személyében megsemmisülne, mintha fantommá változna. Szép dolog a művészet, de a művészi cselekvés és a társadalmi mozgás egybeesése valami megélhetetlen, döbbenetes dolog.
És 56 után nagyon hamar elkezdődött a visszarendeződés a színházakban olyan értelemben is, hogy a repertoár megint kicserélődött.
Igen, hát tulajdonképpen már decemberrel elkezdődött, hogy azok az igazgatókat, mert alapvetően az igazgatókat bocsájtották el a különböző művésztanácsok, hogy azok visszakerülhetnek. Hát Major Tamás esete ilyen szempontból is jelképes, márciusra ő már ismét egyeduralkodó, és járja az országot a nagy kampányaival. 57 elején a már említett Hamletet még felújíthatják Debrecenben. Akkor van ott Major körútján, és ezek után a Hamletet leveszik műsorról. Ugyanezt megcsinálja Veszprémben, Marosán elvtárs, Pécset. Az egy érdekes momentum, hogy amikor a színházak újra nyitnak, december, január, az országon végigvonul a bánkbán, amiről aztán nagyon hamar kiderül, hogy áthallások lehetnek, és Marosán elvtársnak a pécsi nagy kirohanása is ezt mutatja, hogy elvtársak, hát értsék meg, itt ugye ellenforradalmi szervezkedések voltak itt az előadás előtt, hogy nem az oroszok ellen, hanem a merániak ellen írt a katona a bánkbánt. És akkor újra szigorodnak a körülmények, elindulnak a színháziak letartóztatásai is.
Most nézzünk be a Fővárosi Nemzeti Színházban nyílt kiállításra, ahol az 50-es években és 56 után meghurcolt színészek, rendezők sorsát mutatják be. Flament Krisztina a kurátor.
Akiről ugye sokat olvastam, a Déri Sári, aki megihlette Bacsó Pétert, nem róla mintázta konkrétan a Terongyos Élet női főszereplőjét, hanem az az élettörténet, ugye ő...
A kitelepítés.
A kitelepítés, ugye ő ment a férjével, aki nemesi származású volt, és nagyon embertelen körülmények között voltak, és azt hiszem egy vakbélgyulladásba halt bele, mert nem kapott megfelelő orvosi ellátást.
De ez még a háború után...
Ez a kitelepítés időszaka. A 50-es évek eleje. Somogyvári Rudolf is a színészek forradalmi tanácsába bekerült, hogy üdvözölte a forradalmat, ez nem tetszett ugye a pártnak, és ezért vidékre került Szolnokra, és aztán 67 körül kapott igazán úgymond amnestiát, és fölkerülhetett, és akkor a Kazimiernál játszott, illetve a Vígszínházban Várkonyinál. De például ugyanez volt Dévai Kamillával is, hogy vidéken játszhatott, hiába hívták szerepelni filmrendezők, olyan adminisztratív akadályokat állítottak a hatóságok, hogy inkább lemondtak róla a rendezőt.
Ő pedig a kistarcsai internáló tábort járta meg.
És hát ugye, akinek évfordulója van idén, az Somlai Artúr. November 10-én lesz 75 éve, hogy ő gyilkos lett. Nagyon sokat próbált tenni a kitelepített kollégákért, hogy visszahozza őket a szakmába, illetve Budapestre. De amikor szembesült azzal, hogy őt már hiába a két Kossuth díj semmibe veszi, egy úgynevezett rendőrfogalmazó, ezt már nem nagyon bírta elviselni. Tudomásom szerint 6 búcsú levelet írt, és egyetlen egy maradt meg, amit a családjának írt, mert az összes többit a hatóságok lefoglalták, hogy ne derüljön ki, hogy ő a rendszer miatt lett öngyilkos, és azok búcsúztatták, akik miatt ő véget vetett az életének.
Itt pedig egy ilyen csíkos borítóval ellátott füzeten az szerepel, hogy ítéletek. Ez micsoda?
ez a Nemzeti Színháznak egy jegyzőkönyv füzete, tulajdonképpen a különböző fegyelmi bizottságoknak a jegyzőkönyvei, hogy mikor melyik színésztől milyen büntetést vontak le, mert valakit megsértett, vagy rendszerellenes kijelentést tett.
Ez mikori?
40-es, 50-es évek.
Itt az asztalokon, vörös terítőn vannak kis papírok, ezek mik?
Nemrégiben jelent meg Ászabó Magdának egy fantasztikus könyve, és összegyűjtötte azokat a belügyi jelentéseket, ahol a vidéki színházi kollégákról írtak.
Itt van például Pálffy György, színész, jelenleg internálva van, 3 évre minden színész, illetve művészi vonatkozású tevékenységtől eltiltani.
Vagy Kovács Mária, egy fantasztikus, karizmatikus, erős színésznő volt.
A papír szerint az volt a vád ellene, hogy részt vett a tüntetések szervezésében, és felolvasta az ellenforradalmi követeléseket a tüntető tömegnek, illetve uszító kijelentéseket tett. Meg úszta 3 hónap eltiltással.
Igen.
Volt egy halálos áldozat is a színművészek között, Földes Gábor, akit kivégeztek. Ezek a dokumentumok hozzákapcsolódnak?
Így van. Amit ide kitettünk, ez az ítélet, hogy halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélik.
Itt meg látok egy nagy táskát.
Ez Timár Józsefnek a kellékbőröngye. Arthur Miller az ügynök halála volt az utolsó előadás, amiben ő szerepel.
Ez a jellegzetes bőrön.
Így van. És nem véletlenül, hogy a Vörös Marti szózatát tettem ki, ugyanis 49 szilveszterén közvetített a rádió, amikor ő elmondta a színpadon a Nemzetiben a szózatot. És az volt a vád ellene, hogy fasiszta módon szavalta a szózatot. Valahogy úgy történt, hogy amikor odaért, hogy jönni fog egy jobb kor, akkor egy picit előrelépett a színpadon, és ezt a nézők úgy értették, ahogy értették, és nyílcini tapsot kapott. És itt van 2 eredeti dokumentum, szintén az Oszmiból Major Tamásnak egy levele, a felmondó levél, illetve egy olyan határozat, amelyben még nem engedik vissza őt fővárosi színpadra, egyelőre még vidékre sem, úgyhogy fröccsöntőnek állt, hogy a családját el tudja tartani.
Csodaszép ruhák. Ki viselte ezeket?
Ezt a fantasztikus fellépő ruhát Szörényi Éva viselte. Ők önként döntöttek úgy a családjával, hogy ezt nem várják meg, ami itt fog történni, és itt ilyen körülmények között nem lehet élni. Kint Amerikában is csinált emlékesteket, Adit, Arany János, Petőfit szavalt, és amikor tette a hősökről és a forradalomról beszélt. A
és egy férfi lesz. Ruha, Mensáros Lászlóé?
Igen, ez egy civil ruhája, és hát szintén ilyen kordokumentumokat látunk itt, ami ritkaság, mert rabosított fotóját nem igazán ismerjük Mensáros Lászlónak, sőt az új lenyomatait sem. Ezek az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárában voltak, és onnan kaptuk meg. Aztán a másik nagy kedvenc, Jávor Pál, zsidó származású felesége volt, hogy nem volt hajlandó elválni Landesz Manoljától. Sopron kőhidán bebörtönözték, aztán elvitték Németországba, és amikor megtalálták, akkor a felesége ment érte, és hozta haza. Aztán elment Amerikába, hogy gyűjt pénzt néhány éven keresztül a színész kollégák megsegítésére, de aztán több mint 10 év lett az amerikai tartózkodásból, ott ugye nem sikerült neki a karrierje. Amikor hazajött, utána már betegséggel küzdött, és nagyon álszent módon Major Tamás, aki végtelen féltékeny volt rá, akkor ajánlott neki nemzeti színházi szerződést, amikor már mindenki tudta, hogy menthetetlen halálos beteg.
Folytassuk a Szabó Magdával. Elmondja, mennyire változatos, sőt, következetlen büntetésekkel torolták meg a színészek rendezők 56-os szerepét.
A Nemzeti Színház vezető színészei, akár Besenyei, Sinkovics Imre, Mészáros Ági, az emlékezetes, amit talán sokan ismernek a rádióban, beolvasott üzenetében azt mondta, hogy addig nem lépek színpadra, amíg a szovjet csapatok itt vannak. És ők végül is fizetéscsökkentéssel játszhattak a színházban, és a mindenfajta külső fellépéstől eltiltották őket 6 hónapra. De való igaz, hogy nagyon változatos. Ugyanolyan érvekkel perbefogható emberek közül van, akivel semmi nem történik, mert talál egy barátot, hogy is mondjam, támogatót, igen. Sturz Edit például ott van Tóth Ilonkával a kórházban. Vele nem történik semmi. nevet kell változtatnia. Innentől kezdve lesz Sós Edit. Nagy Attila elszavalja a nemzeti dalt, majdnem, hogy ő mindig mérsékelni igyekszik, ugye Miskolcon is voltak, nem a színháziak között, tehát Miskolcon voltak lincselések. Ő azon dolgozott, hogy rend legyen. 17 hónapi vizsgálati fogság után elítélik 12 évre.
Négyet töltött le.
A színháziak közül ő volt, aki a legtöbbet.
Darmosiban 2-t.
Mesárosnál, ha összeszámoljuk, hol lecsukták, hol kiengedték. Volt, hogy együtt ült ugye Darmosivánnal. Aztán 59 őszén ítélik el véglegesen. De hát ebben olyan majdnem, hogy anekdotikus történetek is vannak, ugye Darvas Ivánnál megvárják, amíg befejezi a filmforgatást, a Gerolsteini kaland című habkönnyű zenés történet forgatását, hogy ne vesszen el a forgatás költsége azzal, hogy a főszereplőt egyszer csak kiiktatják. Befejeződik a forgatás, és aznap éjjel jönnek érte. Hát igazán a számomra a legmegrendítőbb az a Földes Gábor sorsa. Földes Gábort kivégzik.
Mi lehetett ennek az oka, hogy vele példát akartak statuálni, igen, de miért pont vele?
Győrből azzal küldték a mosomagyaróvári vérengzés idején, hogy csendesítsen szintúgy. És amire odaér, már nem nagyon tud semmit csinálni, de kimenekít AVH-sokat is, és bevisz Győrbe. A vérengzést akarta elkerülni, tehát csitítani. A halálos ítéletében nem tudnak mit mondani, az a megfogalmazás, hogy nem bizonyítható, hogy részt vett a lincselésben, de tudott róla. És egy nagyon fontos, és ez a kérdésére is a válasz, súlyosító körülmény, ez volt a szakkifejezés, hogy mindezt kommunista álcában tette. Magyarán leginkább is ez az írópereknél ugyanígy látszott, hogy azokra sújtottak le, akik pártaguk, tehát kommunisták voltak, elárulták a pártot. Ez ilyen példastatuálási per is volt, és gyakorlatilag egy Nagy Imre próba per is.
A halálra ítélt Földes Gábor feleségének írt utolsó leveléből következik részlet.
Életemmel, sorsommal számot vetettem. Akárhogy lesz, ennek így kellett lennie. Ez a tudat, hogy van értelem és rend a sorsomban, megnyugtat, és bármivel szemben biztonságot ad. Akik irántam érdeklődnek, megmondhatod, aki ilyenen keresztül megy, és még művész is, legalább igazán és mesztelenül látja, mi mit ér. Meggyőződhet a dolgok viszonylagosságáról, és arról is, hogy mindenen túl szép az emberi jövő. Két mű izgat rendezőileg ilyen formán, a tragédia és a Hamlet. Nehéz szerepemet, ha feloldás, ha a tragikus finálé fejezi is be, teljesen megnyugodtan az igazság fölényével fogom végigjátszani.
Fölsorolt nagy színészek. Mindegyik őriz olyan mozzanatot, egyrészt a tartást. Például Nagy Attila a fejében ott az van, amikor megkapja az ítéletet, hogy mit fog ő csinálni 12 év múlva. És azt mondja, hogy akkor színész már biztos nem lehetek, tehát ennyit nem lehet kiesni a szakmából. Akkor ő most színháztörténettel foglalkozik, miniszteri engedéllyel könyveket kér és tanul. Darvas Iván azt mondja, hogy hát ő olyan szellemi emberekkel találkozott a börtönben. Mensáros megtalálja a hitét a vele egy cellában lévő paptól kapott élménytől. Tehát ez marad meg bennük, és nem az önsajnálat, vagy nem a bosszúvágy, hanem hogy ők ettől minden szörnyűség ellenére kaptak is valamit.
Darvas Iván Lábjegyzetek című könyvéből olvas fel részletet.
Akárhonnan is nézzük a dolgot, egy biztos. 56 után az ország szellemi krémje volt becsukva. Azok kerültek börtönbe, akik egy végletes helyzetben megőrizték szuverenitásukat. Megőrizték az ítélő képességüket. Nem ijedtek meg semmiféle fenyegetéstől, nem vártak semmiféle felülről jövő utasításra, hanem a saját fejük után menve önállóan döntöttek, és amikor alul maradtak, vállalták tetteikért a felelősséget. Ennek a közöttük eltöltött szűk két esztendőmnek ez volt számomra a legértékesebb hozadéka. Megtapasztaltam a szolidaritás élményét.
Sokaknak 56 után az emigráció jutott. Nem sikerült a többségnek külföldön karriert építenie.
Ugye Szabó Sándor Amerikában azért angol nyelvű színészként is jelentős sikereket ért el. Molnár Tibor, ha máshonnan nem, akkor a Tenkes kapitányából biztos mindenki emlékszik rá. Kiváló karakter színész volt. Neki indul november 20-án. Még forgatott is, játszott mondjuk kétszer színpadon, és amikor úgy érezte, hogy ő letett valamit ott az asztalra, hogy akkor hazajön.
Szörényi Éva Szabó Sándorral együtt ment el Amerikába.
Igen, ő a 90-es években jött haza, kötötte magát ahhoz, hogy amikor elmennek az oroszok, és hát vannak tragikusabb sorsok is. Rajci Lajos nagyon hamar öngyilkos lesz Kanadában. Jóval később lesz öngyilkos Juhász József, szintén a Nemzeti Színház egyik jelentős karakterfigurája.
Ferrari Violetta Bécsben, illetve Nyugat-Németországban élt, és ő kapott több szerepet is.
Megtanult rendesen németül, 500-szor eljátszott a színpadon az Irmata Édest, filmszerepeket is, de ez majdnem, hogy kivételes példa.
Évekig kutatott a témában. Milyen érdekes dokumentumokat talált, ami esetleg meglepő volt, kijelentett kiről?
Nekem meglepetés nem volt. Inkább az volt a fontos, hogy egy-két anekdóta, néha kiszínezett történet, néha valós alapot nélkülöző történetek, ezek azért úgy keringenek. És azt szerettem volna, hogy árnyalódjon ez a kép. De már 56-ban elkezdtek eltüntetni iratokat. Aztán majd a 60-as évek közepén, és nem a rendszerváltozással, hanem 85-ben már, amikor Gorbacsov hatalomra került, akkor megint elkezdtek eltüntetni dokumentumokat. Tehát biztos, hogy sokkal több is volt. Sinkovicsról alig van jelentés. Miközben figyelték meg, az a saját elbeszéléséből tudjuk, hogy hányszor vitték be kihallgatásra. Legenda volt például a színházi körökben Szakács Miklós ügynöki jelentései. Ez megmaradt. Több mint 300 oldalas anyaga van, amit ő jelentett. És hát azt kell mondanom, hogy az egyik legcsúnyább jelentő. És hát ennek a zárása, és akkor mégiscsak van egy meglepetés is, valóban 67-ben elhagyja az országot, amikor a belügy elengedi, lezárják az aktáját, és aztán titokzatos módon őt a Nyugat-Németországban aztán autóbaleset éri. Viszont amikor kimegy, akkor megjelentett egy cikket a Párizsi Irodalmi Újságban. És ott valami egészen elképesztő módon, hogy az ő becsületességével és erkölcsével nem fért össze az, hogy őt besugásra kényszerítsék, és ő ezért ment el. Ez például a szemérmetlenségnek, meg a hazugságnak valami olyan csúcspontja, és az ehhez kapcsolódó másik meglepetés, 91-ben posthumusz egy forradalmi emlékdíjat kap az 56-os hősi magatartásáért, mert ő valóban benne volt a forradalmi eseményekben, benne volt a színművészeti tanácsban, a vezetőségben. Aztán internálták Kistarcsára, ahonnan villámgyorsan kijöhetett, és onnantól kezdve jelentett.
Tehát akkor részben a legendákat helyre teszi, részben megerősödnek bizonyos legendák.
Igen. Sinkovics Imre egyik történetét 81-ben hallottam tőle, hogy hogyan világított Nagy Imrének október 23-án este a parlamentben, amikor kialudt a világítás, és az erkéről szólni akart a tömeghez. És hát ez egy fantasztikus jelenet is volt, ahogy el is játszotta. És hát színésznél néha az ember nem tudja, hogy ebből mennyi a valóság. És aztán megtaláltam egy fotót az MTI archívumában, ahol ott van a sötétben alulról megvilágított Nagy Imre arc, és az előző képen meg Nagy Imre szobájában ott van Sinkovics Imre. Tehát ez egy szép és hiteles történet.
Kedves hallgatóink, a felfedező a színházi világ 1956-os szerepével foglalkozott. A felelős szerkesztő Bicsák Eszter, a szerkesztőt Nánási Anikót hallották.
műsorunkat ismételtük meg.